Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az Összhang mai, mostani tartalmából. Tomcsányi Mária újságíró, szerkesztő Betlemben született. Az egyetem befejezését követően 1972-1977, majd 1984 és 1990 között szerkesztő bemondó a Bukaresti Rádió magyar szerkesztőségében, és 1977-1984 között a Román Televízió magyar adásának munkatársa Bukarestben. 1990-től pedig nyugdíjba vonulásig a TVR magyar szerkesztőségének főmunkatársa és a Színházi Rovad szerkesztője. Témánk, akit generációk fogadtak a szívükbe. Vendégünk tehát Tomcsányi Mária, újságíró, rádió és televízió szerkesztő, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk itt a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Jó estét kívánok, szervusz! Köszönjük, hogy itt vagy velünk élőben.
Szervusz! Pontosabban illendőbb előbb a hallgatókat köszönteni. Jó estét kívánok! Én nekem már este van, így is érzem magam, mert én nyugdíjas vagyok, tehát nekem már lehet este, meg megengedhető, mások ilyenkor még dolgoznak, sőt, Pekingbe sportolnak, pláne elviszi a tekintetemet egy kicsit ez a sport, mert a belső monitoron az is, Pekingi olimpia is látszik. Na szóval, örülök, hogy itt lehetek. Elég rég voltam én úgy mikrofon közelben, ilyen hivatásszerűen. Éppen elgondolkodtam ma, hogy nem mondok számokat, mert ezt a sok számot úgyse lehet megjegyezni, de egy számot mondok, pontosan 72-ben ültem először, így stúdióban, mikrofon előtt Bukarestben, a Bukaresti Rádió adásában. És méghozzá, ha jól emlékszem, nagyon röviddel azután már élőben is. Hát, ha összeszámolom így a pályafutásom éveit, akkor körülbelül ugyanannyi időt voltam rádiós, mint tévés. Különböző korszakokban, időszakokban, hát ennek sok oka volt, de mindegy, én egyformán érzem magam rádiós és televíziós újságírónak, ez a lényeg. És kösz, hogy itt lehetek.
Mi köszönjük, és én bevallom őszintén, hogy egy picit féltem, tartottam ettől a műsortól, és meg is lehet azt kérdezni, hogy miért, de erre válaszolok is egyben, hogy azért, mert napokkal ezelőtt is találkoztunk, hogy megbeszéljük ezt a beszélgetésünket itt a rádióban. És mégse hallottam akkor a hangodban azt, ami most bennem emlékeket idéz, hiszen ahogy itt meghallottam a hangodat, egyből az a 90 előtti televízió, az a régi tévé jutott eszembe, ahonnan néztelek, ahonnan hallottalak, és ahol tudtam, hogy na én most Tomcsányi Máriát nézem.
Érdekes, hogy az emberek a hangomról szoktak megismerni néha, így az utcán, meg üzletbe, itt-ott, ahol előfordulok, és mindig rám kérdeznek, hogy a Vásárhelyi Rádiónál dolgoztam, ugye? Mondtam, hogy a rádiós timmel, csak éppen nem Vásárhelyen dolgoztam, de a hangomról ismernek fel. És erről viszont az jut eszembe, amivel elkedicsekedjek, hogy az én hangomat először ki találta alkalmasnak a rádióban való szereplése. Hát, Kovács György volt az, mert hogy én miután leérettségiztem, színésznő akartam lenni, jöttem felvételizni Vásárhely a Színi Akadémiára, és akkor Erdős Irmának a csoportjában volt a felkészítőnk, és Erdős Irma egy adott pillanatban megkedvelt engem, azt éreztem, és leküldött, hogy Kovács művész úr szeretne téged megismerni. Gondoltam, Kovács művész úr ugyan biza, honnan akar, és miért engem? Hát azért nyilván bebeszéltek rólam, és lehívott, hát én úgy be voltam rezelve, az egy Kovács György, az egy fogalom volt, akkor is, és azóta is szerintem. És akkor, amennyiben nem fog sikerülni, vagy ha sikerül, ha nem sikerül a felvételim, gondoljak arra, vagy gondolkodjam el azon, hogy talán a rádióba is kellene próbálkozzak. No, én akkor azt mondtam, hogy ez számomra nem... Hát úgy mondtam magamban, hogy hát ez nekem nálam nem jött számításba, mert nekem egyetemet kell végezni, törik szakad. Így voltam eleresztve otthonról, de meg különben is. Igényem volt az, hogy tanuljak még. De na, mindegy, aztán tanultam is eleget.
Igen, Mária, vagy Mari, ahogy megkértél, hogy így szólítsunk, műsorunk előtt pár perccel azt kérte tőlünk, hogy minden kérdésünk előtt, de mindenképpen kérdezzük azt is meg tőled, és így egyből téged idézzünk, hogy ezt kérdezzük, hogy Mari, hogy vagy? Tehát meg is van, fel is tettük az első kérdésünket.
Köszönöm szépen, jól. Nem kaptam el a fertőzést, hála Istennek. Jól lezajlottak, szerencsésen zajlottak az oltásaim is, tehát hát igaz, hogy olyan elszigetelten élek, hogy nem is nagyon van, hol elkapjam, mert olyan helyek tömegben nem járok, nem is nagyon van tömeg sehol, de szóval szerencsésen jól alakul ez egészségileg, hála Istennek. Amúgy pedig, hát ilyenkor visszaszoktam kérdezni, hogy közéletileg vagy magánéletileg érdekel az, hogy hogy vagyok, mert ez nem mindegy.
Minket minden érdekel.
Ja. Hát kérlek szépen, közéletileg néha felháborodva, káromkodva, szóval én reagálok arra, amiben vagyok, és van véleményem. Hát, néha meg is írom, néha meg is mondom, ha olyan emberekkel találkozom, akik úgy valahol fennforognak, és hogy mondjam, szerintem, aki újságíró, annak mindig is kell legyen véleménye, mert az újságíró az olyan, hogy független attól, hogy van mikrofon előtte, vagy nincs mikrofon előtte, a világra nyitott. Tehát én így maradtam. Én nyitott vagyok, engem érdekel. Az, hogy magamra odafigyelek, az azért van, hogy ne fájjon valami, és tudjak járni úgy, ahogy, meg ellátni magam. Hát az agyam az gyengül, a memóriám gyengül, de azt hiszem, hogy én egy kedélyes demens leszek, hogyha a demencia jobban eluralkodik rajtam, azért a jó kedélyemet azért gondolom, hogy megtartom. Na.
Reméljük, hogy azért ez nem így lesz. És igen, a műsor felvezetőjében már pár mondatot hallhattunk rólad, és te is egy-két mondatban valamit elárultál magadról, amit ugyan a régiek már ismernek és tudnak, de gondoljunk a mostani generációra is, és pár mondatban röviden beszélj magadról egy kicsit, és áruld el röviden azt, hogy hol és hogy kezdődik Tomcsányi Mária története.
Édes szívem, én mindenféle, falutól fővárosig tényleg egy csomó várost, egy csomó helységet belaktam az életemben. Legtöbbet Bukarestben éltem. De érdekes módon egy ilyen átmeneti tudatállapotban éltem végig a bukaresti 32 évemet, hogy itt vagyok, én most Bukarestben élek, de aztán én úgyis hazamegyek Erdélybe. Haza Erdélybe. Ez volt a végcél. Aztán ez úgy halasztódott, mert ott mindig fontos tennivalomakat Bukarestben, rádióban is, tévében is. Hát amikor elkezdtem ott tévézni, meg tévézni, hát akkor csak ott volt tévé, hát más, és ha már egyszer megszerettem. Na most erről nem egy nagyon szalonképes vicc jut eszed, de nem fogom elmondani.
Kár.
Vagy neked magán. Magán, privátban elmondom. Na,
szóval... Nem lehet rajta szépíteni egy kicsit?
Nem, hát ez a régi szakállas vicc az elefánt idomáról, ennyi egyelőre. Az öregek tudják, hogy ez milyen, mit jelent, hogy aki belekóstolt a művészetbe, vagy a valamibe, az nehéz, nem nagyon tudja abba hagyni. Na, szóval tény az, hogy Betlemben születtem, de talán olyan 5 éves korom tájékában már Besztercére költöztünk. Na most, én mostanában kezdtem utána gondolni annak, hogy mik is történtek, mert szeretem az ilyen párhuzamokat, hogy amikor én megfogantam, illetve megszülettem, mi volt éppen Erdélyben, pontosabban a világban, meg Erdélyben leginkább, és egy érdekes korban születtem meg, mert akkor volt az, amikor már fegyverletétel után volt, vonultak vissza a nagy hadi visszavonulások idején volt az, amikor én, a családi legenda szerint anyám engem a szőlősünkbe valahol fenn a hegyen a dombok között hordott ki, és azon csodálkoztam, hogy 44 őszén, nyarán őszén, amikor égett a világ, miért nem menekültek a szüleim, vagy hát olyankor mindenki menekült, aztán utóbb tudtam meg, hogy édesanyám mesélte mindig, hogy a nagyapám azt mondta, hogy nem menekültök, fiam, sehova. Felmentek a szőlőbe, én itt maradok, itthon, aztán meglátjuk, mi lesz. De ti onnan nem mozdultok el, mondta anyáméknak, meg az anyám, hát nem akkor az anyámnak a nővére, akkor már külön, akkor már férnél volt a két fiú, az még nem jött vissza a frontról, az is egy külön történet, a nagybátyáim története. De hát tulajdonképpen anyámra kellett ügyelnie, és hát vele együtt az anyám férjére, édesapámra, aki kolozsvári egyébként, és akkor még kolozsvári illetőségű volt. És azon őszön már elrendelték az általános mozgósítást, tehát tulajdonképpen apám a frontot is azzal úszta meg, hogy fenn volt a szőlőbe édesanyámmal. És ezért mondta édesanyám azt, hogy én hónapokig nem is tudtam más tenni, mint szőlőt. De az egyrészt az adva volt, másrészt a terhességi miatt nem tudott más tenni, de a szőlő aztán viszont bőségben adva volt ott, és amikor 45-ben viszont megszülettem, tehát én a magyar világba fogantam, de amikor megszülettem, már nem is román világba, hanem a szovjet interregnumba, a szovjet kormányzóság alatt születtem meg januárban, akkor még pontosan a vérengzéseket is megelőzendő, vagy valahogy elfolytandó, hát azt kell mondanom, hogy szerencsére, hogy a szovjetek megállították a bosszú, a mániogárdistákat, meg mindenféle ilyen szabad partizánokat, mert na így aztán én megszülettem, és köszönöm szépen, a családom is megúszta, meg nem is hurcoltak el senkit, meg nem tették tönkre a nagyapám gazdaságát sem, és sokáig gondolkodtam én, hogy a nagyapám ugyan bizony honnan tudta, hogy az a jobb, hogy nem kell elmenekülni.
Vajon mi volt ez? Ösztön? A szülőföld szeretete? Erdély szeretete?
Hát én nem ilyen kategóriákban gondolkodtak az öreg gazdák akkor, hanem aztán megtudtam, amikor a kezembe került ez a könyv, amit elhoztam neked, Betlen Bélának az önéletírása, hogy Észak-Erdély kormánybiztosa voltam, ilyen címmel jelent meg, nem teljes, a teljes emlékirat, tehát az emlékiratai nem teljességükben vannak benne, de nagy részük. itt megtudtam, hogy ő, például Bethlen Béla gróf, aki bethleni, politikai programja volt az, hogy nem kell elmenekülni. Így tulajdonképpen megmentette meg Kolozsvárt valamilyen formában. Ez hosszas, nem fogom elmondani, de ha valaki ezt elolvassa, akkor megérti, hogy Kolozsvárt hogy mentette meg, a gyárakat hogy mentette, hogy ne legyenek harcok, hogy ne harcok árán vonuljanak át a seregek. És úgy, hogy a mi gazdaságunk, hát ez egy semmi ahhoz képest, hogy mi mindent mentett még meg. Ezzel, hogy ő a legsötétebb, legcsúnyább időkben elvállalta pár hónapra azt, hogy Észak-Erdély kormányzója lesz. Nagyon, nagyon sok mindent mentett meg ezzel. Na most az, hogy olyan hatása volt az emberekre, hát különösen azokra, akik személyesen is ismerték a bethleniekre, akik hát felnéztek rá, nem csak úgy, mint gróf Bethlen Bélára, hanem mint egy szuper modern gazdálkodóra, hogy mondjam, hiszen ő egy mintagazdasága volt neki ott Bethlen vidékén. Ménese volt, egy csoda ménese volt, ami mai napig megvan, mert azt volt annyi esze a...
Ahol még tanácsot is adott évekre rá az oklédőknek.
Hát a 70-es években még volt, még elment Bethlenbe, és még beszélt az ottani mérnökökkel arról, hogy az alakcsövezést valahogy vissza kellene állítani, mert ő ilyen alakcsövezett földjei, meg gazdasági egységei voltak neki. Tehát ezekről a falusi gazdák példát vehettek, és vettek is. Tehát amit ő úgy elhintett az emberek között, vagy éppen mondta is, vagy hirdette, vagy akárhogy, ez hatásos volt. És ezért nem menekültek el, vagy nagyon kevesen menekültek el Bethlenből is. Na, hát így születtem én meg. Ihaj-csuhaj. Na,
igen, menjük. És tehát akkor hallottunk már Bethlenről, hallottunk már Beszterczéről.
Na, a Beszterce az egy más világ. Az egy más világ. Az megint egy furcsa világ volt, mert hát ugye ott voltak még a besztercei szászok nagyrészt, ott voltak még a zsidók, románok, magyarok, hát addig is vegyes lakosság, hát Bethlen is vegyes, Szolnok-Dubuka vármegye, azt hiszem, hogy 70%-ban volt román, Beszterce-Naszód vármegye pedig 80%-ban volt román lakosság számban. Én pedig úgy tanultam meg már Bethlenbe szomszéd gyerekektől, hogy én szinte egyszerre tanultam megbeszélni románul és magyarul. Ez aztán a későbbi életemben, ez nekem nagy nyereség volt, hogy én nekem nem kellett megtanulni külön a nyelvet. Én nekem, amikor a román-magyar szakra felkerültem Vásárhelyen, tehát a Színi Akadémiai sikertelen felvételi után a Pedagógiai Intézetbe felvételiztem román-magyar szakra, ami azért volt, oda játszva bekerültem, mert egyformán jó voltam románból, magyarból. Tehát ez már ott hasznomra vált. Hát persze a középiskolában is nyilván, de már ott hasznomra vált, és így ment végig a tulajdonképpen az én pályám, hogy nekem nagy előnyöm volt az, hogy én jól beszéltem románul. És irodalmi nyelvet beszéltem. Később aztán iskolák végeztével, pedagógus után, stb. És a Besztercén ráadásul román napközibe kerültem, mert nem volt magyar napközi, csak román. De hát én nekem nagyon jó emlékeim vannak. Én ott semmilyen hátrányt, vagy valamilyen, tehát bennem semmilyen trauma nem él, nyelvi traumáim, így a gyermekkorból, semmi ilyet nem hoztam magammal. Nagyon kellemesen elvégeztem, utána magától értetődően a magyar iskolába, illetve a magyar tagozatra irattak be iskolába, ott végeztem, de ez nem volt egyszerűen, ez így volt természetes abban az időben, legalábbis a mi családunkban. És akkor, na, jó, hát ennyi, akkor Beszterce, akkor ott leérettségiztem, akkor...
Tudjuk, hogy...
Na, várjál, mert ott nem tudom, hogy... Hát erről írtam én, de nem tudom, hogy tudsz-e róla, hogy ott... Kilencedik vagy nyolcadikos voltam, azt hiszem, amikor volt egy nagy politikai per Besztercén, amikor egy ilyen koncepciós per, amikor a legkedvesebb tanárunkat koholtvádakkal perbe fogták, és 7 év börtönre ítélték, teljesen minden ok nélkül, hamis tanúzással, és a hamis tanuk viszont az a tanáraink nagy része, tehát egy jó része a tanárainknak a vád hamis tanújává vált. És hogy ezt azért megtudják az emberek, mert szerintem nem csak a feleségétől tudták meg, aki ott volt a hadbírósági per volt, nem csak a felesége volt ott a peren, hanem egyszerűen elterjedt a városban, de szerintem a belügy, azt hiszem a Securitate terjeszthette azt, hogy éppen azért, hogy aki ott maradt tanár, az mind veszítsám el a hitelét a lakosság, illetve a diákok szemében. Ez nem mert ez így történt, de hát ez nem volt véletlen. Szerintem ez egy kidolgozott szekus manőver volt. Na, tehát így ilyeténképpen végeztem én el a középiskolát Besztercén, hogy én 9-be én pont ettől a pertől egy kicsit hirtelen felnőtté váltam.
Középiskola, tanári élet, és szintén csak pár mondat erejéig beszéltünk arról, hogy színésznek készültél, mégis tanárként várt azért rád a nagybetűs élet. Ez a korszak, ez az időszak milyen volt? Hogy volt ez, amikor Tomcsányi Mária már a középiskola után tanárként van jelen a nagyvilágban?
Bár a nagyvilág az kérlek szépen a mezőség volt egész pontosan. Az én nagyvilágom, ahol tanárként jelen voltam.
Erdély közepe a mezőség.
Hát az.
Európa közepe a mezőség.
Kérlek szépen, nekem a világ közepe, Erdély és azon belül a mezőség is, az biztos. Mert hát jó, Betlen is egy kicsit oda tartozik, bár az inkább Szamoshát. De a mezőségen Dézs mellett Újőrsbe voltam egy évig, és aztán Besztercétől, Lekencétől nem messze, dehogy is fordítva, Újőrsbe, Besztercem megyében, és egy másik faluban, Bátumban voltam, ott Déstől nem messze. Na mindegy, Bátumban helyeztek, és aztán tehát de ez a 2 év, ez, én szerettem tanítani érdekes módon. Tehát ha a rendszer nem olyan, amilyen, és ha a tanárember nem lett volna, bár a mai napig is kicsit olyan az, kiszolgáltatott, tehát olyan mértékben éreztem és éreztették velünk a kiszolgáltatottságot, hogy én nekem nem volt, én csak felfele menekülhettem onnan, mert olyan zárt rendszer, nem is lehetett a tanügyből csak úgy kilépni. És akkor felvételiztem újra. Akkor a szociológiára, filozófiára felvételiztem Kolozsvárra, 2 év után. De mondom, nem azért, mert nem szerettem tanítani, mert nagyon szerettem tanítani. De nem bírtam elviselni, hogy össze a falusi jegyzőtől, az erdészen keresztül a megyei tanfelügyelőkig mindenkinek oly mértékben ki volt szolgáltató az ember, nem megyek bele részletekbe, de nagyon kellemetlen volt. Szóval volt olyan pillanatom, amikor azt mondtam, hogy én most megyek, felmegyek Besztercére, felmegyek a párthoz, és széttépem a diplomámat. Amikor egy részeg jegyző jött, és azt mondta, hogy én már bizony ne próbáljak ott színdarabot a fiatalokkal, mert persze, hogy azt is csináltam a tanítás mellett, mert ő mozit akarott most látni. Hula részeg volt, és akkor engem mit tudom én, sértegetett. Nem mondom el, hogy milyen jelzőkkel. Hogy én nem fogom neki megmondani, hogy ő, ha most filmet akar nézni, mozit akar nézni, akkor én itt ne próbáljak színdarabokat. És mondta, és hát az ilyen-olyan ungurajk megjegyzés is benne volt a jelzők között, és akkor én akkor azt mondtam, hogy fiúk, na tegyétek el a bicskát, mert én ezt elintézem, és így akartam elintézni, hogy felmegyek Besztercére, és ilyen, na én megmutatom, és megmondom. Csak ott Mátéba, a községközpontba éppen, hát este értem oda, akkor mondták, hogy hát illetve tudtam, hogy csak reggel korán mehetek busszal be Besztercére, csak az ottani iskolaigazgató, aki egyébként régi iskolatársam, stb. Volt, ismertem, ő kifogott, azt mondta, hogy na most nálunk alszol, és aztán akkor reggel. És akkor leültünk, s poharazgattunk, s pálinkázgattunk, s a gőz úgy ki is ment egy kicsit belőlem, és akkor másnap reggel arra ébredtem, hogy az ágyam mellett ott áll a kollektív gazdaság elnöke, az egyik fontos ember volt a községben, a kollektív gazdaság elnöke, és valami másik elöljáró, nem ez a részeges jegyző, nem, egy másik elöljáró, és azon könyörögtek, hogy ne tegyem ezt, amit teszek, tenni akarok, hanem bocsássak meg, mert családja van, stb. A nyomorultnak, s akkor kirúgják, s akkor a család, s akkor a nem tudom mi. Na, és akkor megenyhült a szívem, és akkor mondtam, hogy csak annyi, hogy kerüljön el engem, s amikor engem lát, menjen át az út másik oldalára.
És végül azt mondtad, hogy azért mész fel Besztercére, hogy összetépd a diplomádat. Vajon a pártkönyvedet nem kellett összetépjed?
Hát, édes szívem, annyira nem kellett, hogy még 90 után sem kellett összetépnem, mert hogy én nem...
90 lettem. Után nem, azelőtt.
Mert sose voltam pártag. Nem lettem. Hát persze azért nem lettem. Először egyetemista koromban ajánlották nekem Kolozsváron, a második egyetemista koromban, hogy legyek pártag. És akkor hát egy ilyen konvencionális módon utasítottam vissza, hogy én politikailag nem vagyok eléggé felkészült még erre, tetszik tudni. És akkor ezt úgy megértették, hogy tehát nem akarok pártag lenni konkrétan. Aztán utána Bodor azért nem tudott felvenni, bár hogy mondjam, ott voltam Bukarestben már, az egyetem után, de nem tudott státuszba venni azért, nem csak azért, mert az állásokat befagyasztották, hanem azért is, mert nem voltam pártag. És akkor már felvett, akkor is nagyon kis fizetéssel tudott, és nem újságírói státuszba, hanem bemondónőnek, és nem tudom, jóval kisebb fizetéssel. És állandóan mondogatta, hogy hát ez a te döntésed, döntsd el, hogyha... Na most... Másút nem ilyen finoman fogalmaztak a főszerkesztők, hanem azt mondták, hogy édesanyám, még ki vagy rúgva, hogyha nem leszel pártag. Pali tartotta hátát, értem. Tehát ő vállalta, Bodor. Hogyha nem vállalta volna, akkor én nem lettem volna soha se rádió, se tévés. Tehát ő vállalta azt, hogy pártag, nem pártagként, sőt külső munkatársként is bemehettem élőadásba például a rádióban. Ez fantasztikus bizalom volt, és hát az, hogy ő ezt fel tudta vállalni, hát ez egy nagy dolog volt az én életemben, ez döntő volt az én életemben. Tehát pártagságról szólt, bár 89 elején, amikor már, hogy mondjam, a könyvelőségről szóltak le nekem, hogy ugyanbizony mit követtem el, hogy én nekem ilyen kicsi a fizetésem. Valamilyen politikai bűnöm van, mi a francot követtem én el? És mondtam, hogy én semmit, csak egyszerűen nem vagyok pártag. Hát nem vagy, hülye vagy, hát most már, hát már mindenki pártag, most mi a francért? Hát mondtam, hogy hát én valahogy, hát ha nem muszáj, akkor talán mégsem. Én nem csináltam ebből semmilyen nagy, ezért ilyen protest dolgot. Egyszerűen azt mondtam, hogy én inkább nem. És akkor már 90 elején azért már nagyon kicsi volt, azért én is beláttam, hogy azért már mégis csak kellene. És amikor beadtam a kérésemet, akkor meg kiderült, ez a legédesebb, hogy túl sok értelmiségi és túl sok nő van a pártban, és az a direktíva, hogy most már nőket, és pláne értelmiségi nőket, akkor most már egy ideig ne vegyünk be a pártba. Na, ilyen díszesen ért véget az én pártagsági próbálkozásom. Na, tehát nem kellett semmit összetépni.
Igen, ez akkor volt. Hát én most azt kell mondjam, hogy meg se próbálom összefoglalni mindazt, amit én, vagy amit mi meg akartunk tőled ma még kérdezni. Úgyhogy valahonnan, hogyha elfogadsz még egy meghívást, akkor innen kéne folytassuk ezt a beszélgetést egy hét múlva.
Jézusom, hát lejártál. Miért nem szóltál? Igaz, hogy kellett volna nézzem, ott volt az idő.
Hát te az olimpiát nézted közben, úgyhogy nem zavartam. Meg a gondolataidat egy időjelzésével. Most azonban köszönjük Tomcsányi Máriának, hogy itt voltál velünk a stúdiónkban.
Hát akkor én kibeszéltelek az adásban, most már ne haragudj, hogy tulajdonképpen pontosan a pályámról nem igazán beszéltünk, de hát most már ez van.
Nem baj, egy hét múlva összefoglaljuk a beszélgetést, és akkor rátérünk azokra a kérdésekre is, hogyha majd akkor jut idő, amiről még most se tudtunk beszélni.
De figyelj, jó, hát ha te azt mondod, hogy lehet, akkor lehet, de nem lesz ez most már sok belőlem.
Meg vagyok győződve, hogy olyan dolgokat tudsz elmondani nekünk és a hallgatóknak természetesen, amiből mindenki tanulhat, és ami ennek azok a gondolatok, azok mindenkiben olyan gondolatokat ébresztenek, ami nagyon szép, és ha bár ugyan a múlté, de itt él azért velünk, és Tomcsányi Máriától csak tanulni lehet.
De jó, hát elég sokat éltem, úgyhogy talán van mit meséljek még.
Köszönjük szépen, számítunk rád egy hét múlva is. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az Összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Az elmúlt órában Tomcsányi Mária újságírót és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Hölgyeim és uraim, át kell adjuk a stúdiót sajnos, de önök hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.